Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. 20 év után mindkét kézilabda csapatunk ott lesz az olimpián. Ugye legutóbb 2004-ben Athénban volt arra példa, hogy mind a női, mind a férfi kézilabda csapatunk ott legyen az ötkarikás játékokon, akkor egyébként elég jó eredményt értek el mind a lányok, mind a fiúk. Ugye a női válogatott akkor az ötödik lett, a férfi pedig bejutott az elődöntőbe, és végül a negyedik helyen zárt. És most Párizsban hasonlóan jó eredményekben, vagy még jobb eredményekben reménykedik mindenki, megtörténtek a csoportbeosztások, a sorsolás, de hát ne szaladjunk ennyire előre, itt van velünk Ballai Attila, a Magyar Kézilabda Szövetség kommunikációs igazgatója, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azért se szaladjunk ennyire előre, mert én kezdésképp nem is a csoportokkal, meg az esélyekkel szeretnék foglalkozni, hanem a selejtező csoportokkal, a selejtező tornákkal. Ugye a férfiak Tatabányán vívták meg a selejtezőket, a nők pedig Debrecenben, és azt gondolom azért mindkét esetben sokat segített, sokat jelentett a hazai pálya, úgyhogy azzal kezdeném, hogy ennyire jól áll egyébként a magyar kézilabda sportdiplomáciai szempontból, hogy sikerült mindkét nívós tornát eseményt idehozni Magyarországra? Egyáltalán ez egy nehéz ügy volt?
Nehéz ügy volt, kellett hozzá természetesen egy olyan rendezői múlt, ami garanciát adott arra a Nemzetközi Szövetség döntéshozóinak, hogyha nekünk adják a selejtezők rendezésével, például nagyot nem hibáznak. Kellett hozzá egy létesítményhelyzet, mert anélkül nem menne. Például a norvégok azért nem tudtak rendezni férfi vonalon, bár a VB helyezésük alapján elénk rangsorolták volna őket, mert egész Norvégiában két olyan csarnok van, amely alkalmas egy ilyen torna megrendezésére, az egyik Oszlóban, a másik Trondheimben, de mindkettő foglalt volt más célra. Nálunk is foglalt volt az MVM Dome, de szerencsére abban a helyzetben voltunk, hogy mozdulhattunk például Tatabánya irányába, ami tökéletes helyszínnek bizonyult. És igen, egyébként nyilvánvalóan kellett hozzá az is, hogy a magyar kézilabda, ahogy azt szokták is mondani az Európai Szövetségbe, a magyar kézilabdának adósa a nemzetközi kézilabda élet, mert bármikor be kellett ugrani, bármikor kértek valamit, mi mindig ott voltunk, és mi nagyon ritkán kértünk. Most kértünk, illetve nem kértünk, hanem pályáztunk, és abban bíztunk, hogy a kettő selejtező megrendezési jogában az egyiket megkaphatjuk. Bevallom, ez minden reményünket felülmond, hogy mindkettőt megkaptuk.
Tehát akkor a férfiban bíztak jobban a norvégiai létesítményhelyzet miatt?
Még csak nem is ezt mondom, de volt ennek ugye egy kronológiája, mind a kettőre egyszerre kellett pályázni, és a női rendezési jogát ítélték oda először. Tehát ha egyszerre ítélték volna oda kettőt, akkor én azt gondoltam volna, hogy a férfit nagyobb valószínűséggel megkapjuk. De miután megkaptuk a nőit, és aztán csak a január Európa-bajnokság után ítélték oda a férfi rendezői jogokat, akkor azért azt már túl szépnek tartottam volna, hogy a férfit is megkapjuk, de átlább megkapjuk.
És akkor beszéljünk a játékról. Ugye a férfiak, ez korábban történt, régebben történt, kijutása drámainak nevezhető, dramaturgiailag az utolsó Portugália elleni meccs az tényleg tökéletes volt, lélekemelő volt, ugye az utolsó 10-15 percben sikerült viszonylag nagy hátrányból fordítani a Chema Rodriguez fiainak. A lányok pedig gyakorlatilag nem nagyon sok izgulnivalót hagytak, ahogy I. és Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke fogalmazott, csodálatosan játszottak, 3-ból 3 mérkőzés megnyertek. Utólag így kicsit értékelve ezt a két selejtező tornát, egyrészt mi a véleményem, mi volt mind a fiúknál, mind a lányoknál a legmeghatározóbb faktor, másrészt érdekelne, hogy mi most a hozzáállásuk azzal kapcsolatban a szövetségen belül, hogy ugye nyilván a játékosok, edzők mindig elvárják maguktól a legjobb teljesítményt, de a szövetség inkább szeretne meghatározni most célkitűzéseket, hogy ki kell jutni az olimpiára, vagy ezt inkább tényleg ráhagyja a szakmai stábra.
Igen, kezdjük azzal akkor, ami már megtörtént, hogy mind a két csapatunk hazai pályán a selejtezőt sikerrel megvívta. A 2022-es férfi EB után, amikor a válogatottunk itt az MVM Dome-ba 20 000 néző szemmel áttára kiesett a csoportból, egy ilyen új terminológiát nem bevezetni kezdtünk, de kezdett terjedni, hogy a nagy nyomás és a hazai pálya hátránya, amivel én soha nem értettem egyet, hiszen nagyon erős érv az, hogy az olimpiák vagy a labdarúgó világbajnokságok történetében és az az emberiség két legnépszerűbb, legsikeresebb sporteseménye, a házigazda szinte mindig erőn felül teljesített. Miért pont minket sújtana a hazai pálya hátránya? És most fényesen igazolták a csapataink, hogy ez valóban csak egy elméleti kategória. Meggyőződésem, hogy a fiúknak az utolsó negyed órája, amit kegyelmi állapotban játszottak a Portugália ellen, ahhoz nagyon kellett, hogy ez a meccs a Tatabányán legyen, és mondjuk ne Portóba, vagy Trondheimbe, vagy én nem is tudom, hogy hol. Egyébként Emellett az is nagyon fontos volt, hogy a januári EB-n már megmutatták, és nem csak a nagyvilágnak, hanem egymásnak és saját maguknak is, hogy mit tudnak. Most összeérett ez a csapat, az idősebb és a fiatalabb generáció, és úgy mentek neki ennek a selejtezőnek, hogy elhitték azt, hogy innen tovább fognak jutni. A magyar sportolót úgy általánosan jellemzi, ez évtizedek óta megfigyeltem, hogy akkor győz, amikor előzetesen maga is hisz a győzelemben. Ezt nagyon nehéz kívülről beleplántálni, ezt a hitet. Ez vagy megvan, vagy nincsen. Megvolt egyértelműen a férfi válogatottunknál, még úgy is, hogy a norvégoktól a második mérkőzésen vereséget szenvedtünk, de előzetesen úgy kalkuláltunk, hogy az elsőt mindenképpen nyerni kell Tunézia ellen, aztán jön egy olyan meccs, amit bravúr lenne megnyerni, de ha megnyernénk, még azzal sem lenne meg a továbbjutás, mert kalkuláltunk akkor egy esetleges hármas körbeveréssel, de ahogy végül a papírforma beigazolódott, a portugálok ellen az utolsó mérkőzésen dőlt el minden. Elképesztő hullámvasút volt ez a meccs, olyan forgatókönyve volt neki, hogy ha ez egy hollywoodi sportfilm, akkor azt mondom, hogy túl van poentírozva, ilyen a valóságban nincs, de volt. Tehát az utolsó negyed órában, ahogy egyszer csak a portugálok leblokkoltak, és mi elindultunk, az még ebben a mai rohanós magyar kézilabdában is egészen egyedi. A lányok ki annyiban volt más helyzet, hogy ott a decemberi világbajnokság utolsó negyed óráig úgy tűnt, hogy esélyünk sem lesz részvételre sem. A horvátok 19-13-ra vezettek ellenünk a második fél idő közepén, és az eredmény mellett semmi jel sem mutatott arra, hogy mi ezt a mérkőzést megfordítjuk. Mégis sikerült. Be kell vallanom, az ellenfélben is volt egy kis szuicid hajlam, tehát nagyon sok mindent elrontottak az utolsó negyed órába, de nem számítottak arra, hogy a magyarok gyakorlatilag tetszhalott állapotból feltámadnak, és elképesztő játékot mutattunk, és a lányoknak ez azért volt nagyon fontos, mert szeretem azt a tézist, hogy a győzelem egyik legfontosabb hozadéka maga a tanulság és a bizonyosság, hogy tessék, képesek vagyunk rá. És a lányok ott és akkor ráéreztek a saját erejükre, és teljesen nyilvánvalóvá vált mindenből, a gesztusokból, szavakból, tekintetekből, hogy ezzel megfordult a szél. Ezért tudtuk megverni itthon a svédeket. És aztán Japánon meg úgy átszaladtunk, hogy az egészen váratlan volt.
És a kérdés második feléhez visszacsatolva, igen, ugye ön is említette a nyomás szót, a kézilabda szövetség pont ezen okból kifolyólag nem kommunikálja nyilvánosan, hogy elvárás az olimpiára kijutás, vagy azért kell a szövetségnek konkrét célokat meghúznia, határoznia?
Hát ugye most egyelőre ott tartunk, hogy az olimpián kint vagyunk. Két csapattal, mint ahogy 2004 óta, ahogy ön is mondta, egyszer sem történt meg most, igen. És azt is érdemes megjegyezni, hogy a egész földkerekségen 8 olyan nemzet van, amelyik mind a két csapatával kijutott az olimpiára. A három skandináv kézilabdás nagyhatalom, emellett Franciaország, Spanyolország és Németország, tehát két egészen más méretű, meg merítésű nemzetgazdaság, meg népesség, plusz Magyarország és Szlovénia. Azért ebbe a körben nem olyan rossz bele tartozni. Tehát mindkét csapatunk ott van az olimpián, megtörtént a sorsolás, a lányok csoportja valamivel könnyebb, a fiúké valamivel nehezebb, mindkét csoportból, ugye a 12-es mezőny 2-6-osra oszlik, mindkét csoportból 4-4 csapat jut be az egyenes kieséses szakaszba, de részünkről természetes igény, hogy mindkét válogatottunk jusson tovább a 12-ből a legjobb 8 közé az egyenes kiesésbe. Még rá is lehet bökni, hogy mely ellenfeleket kell legyőzni, különösen a fiúk esetében.
Igen, itt bocsánat, akkor álljunk is. Igen, itt akkor álljunk is meg, igen? És szerintem beszéljünk először a férfiakról, aztán a nőkről, úgyis a férfiakról kezdett el beszélni. Ugye ez papíron tényleg egy brutális csoport, ugye az elmúlt 3 VB-n aranyérmes Dániával került össze a válogatott, a címvédő és házigazda Franciaországgal, ott van Norvégia, aki már csak a tatabányai selejtező miatt is nem feltétlen pozitív emlékeket ébreszt bennünk, de talán érdekesség, és ezt nem tudom, hogy gondolkodnak erről a szövetségben, de hogy ugye pont azzal a két együttessel fogunk kezdeni a tornán, akik ellen ugye papíron a leginkább van győzelmi esélyünk. Azért, hogyha 4 ponttal lehetne kezdeni, az meglökné az önbizalmat, és hát gyakorlatilag egy olyan pozícióba hozna minket, ahol már nem kell sok a továbbjutáshoz. Szóval maga a csoportbeosztás nem biztos, hogy szerencsés, de a menetrend meg lehet, hogy pont, hogy az.
Egyetértek, abszolút így gondolkodunk. Az első két meccset egyébként is Argentina ellen meg kell nyerni, mert hogyha valamelyiket nem nyerjük meg, akkor utána már kiszámolni is nagyon nehéz lesz, hogy hogyan jutunk tovább, nem hogy megvalósítani. Egyébként, amivel én nem egészen értek egyet, az, hogy a rendező a mezőny ismeretében a csoportok addig 5-5 tagja ismeretében választhatott magának csoportot, de ha már így alakult, akkor bíztunk benne, hogy a franciák, nem a dánok és a norvégok mellé kérik magukat, mégis ezt tették. Részükről annyiban van ebben ráció, hogy akivel egy csoportban vannak, azzal a negyeddöntőbe biztos nem kerülhetnek össze, sőt, ha a csoport első két helyén végeznek, akkor az elődöntőbe se. Hát szerintem ők így akarták biztosítani, hogy nagy valószínűséggel a dánokat elkerüljük egészen a döntőig. Itt persze ők is a nyakunkba szakadtak. Én gondolom azt, hogy a franciákat Franciaországba meg fogjuk verni. Különösen nem úgy, hogy velük játszok az utolsó meccset. Akkor persze győzhetünk, ha nekik ez a meccs már nem kell, mert fixen sőt, de hát erre kiszám. Úgyhogy
kicsit hasonló volt egyébként a helyzet a németországi tornán is, hogy ugye utolsó meccsünket játszottuk a franciákkal a csoportban.
Igen.
Vagy a középdöntőben.
És azért egy ilyen kéthetes versenyre jellemző az, hogy ezt nem lehet teljes hunggal úgy végighajtani, hogy minden meccs elsőtől a 60. percig minden játékos inaszakadtával küzd. Tehát aki amikor teheti, akkor ez egy kicsit lazít, és hogyha egy csapat eljutott már odáig, hogy biztosan tovább jut, akkor nem lehet számon kérni rajta, hogy miért nem a legerősebb együttesével áll fel, és azok miért nem rohannak 60 percen keresztül. Ez valóban egy józan erőbeosztás. De nem számolhatunk mi ezzel. Nekünk azzal kell számolni, hogy Egyiptomot és Argentinát az első két meccsen meg kell verni, és hogyha ez megtörtént, akkor utána elkezdhetünk tekingetni a túloldalra. Ahol azt látjuk, hogy kiegyensúlyozottabb a csoport, nincsenek fölfelé és lefelé se ennyire kilógó csapatok, mint nálunk. Én azt mondom, hogy a svédeket kellene elkerülnünk, vagy lenne jó elkerülni. Most, hogyha ők megnyerik a csoportjukat, és a miénkben negyedikek vagyunk, akkor persze beléjük szaladunk. De erre semmi garancia nincs, hogy ők megnyerjék, hiszen ha csak azt idézem, hogy legutóbb, amikor a fiúk ott voltak az olimpián 2012-ben, akkor ugyancsak egy teljesen logikus számítás eredményeképpen azt mondtuk, hogy a csoportban két ellenfélen szemben van esélyünk, igazi érdemi esélyünk, Szerbia, Dél-Korea, őket kell megverni, őket megvertük. Ezzel negyedikek lettünk. De a másik csoportba bejött volna a papírforma, akkor ott olyan ellenfelet kapunk a negyeddöntőbe, aki valószínűleg kiejt minket. De ott minden borult, Izland lett az első, ennek köszönhetjük egyáltalán a magyar Izland elődöntőt meg ezt a továbbjutást. Tehát most is azt mondom, hogy mi legyünk minimum negyedikek, ha harmadikok vagyunk, az még szebb, de nem garancia arra, hogy könnyebb ellenfelet kapjunk, az majd tőlünk függetlenül kiderül, hogy a túloldalon kijön be.
Ugye ez érdekes, mert akkor a formát viszont, és akkor ez nagyon sokféleképpen lehet spekulálgatni, persze, de akkor a formát már, a csúcsformát azt már rögtön az első meccsre ki kell hegyezni. A fiúknál a konkrét felkészülés az hogyan tud elkezdődni, és meg lesz a megfelelő idő, befejeződik-e úgy majd a Veszprém-Szeged bajnoki döntő, ugye a Veszprémre remélhetőleg vár egy Final Four is, szóval, hogy hogyan kalkulálhat a férfi csapat a konkrét párizsi felkészülésre?
Hát igen, ezek a szűk keresztmetszetek. A bajnoki döntő mindenképpen befejeződik májusban, valamelyik fél második győzelmeig fog tartani, de ha három meccset is játszanak, az is legkésőbb május 30-én véget ér, mert június 1-én már női Final Four van Budapesten. És persze reméljük, hogy a Veszprémbe jut a Kölni Férfi Bajnokok Ligája 4-es végjátékába, ami június 8-án és 9-én lesz, és akkor lehetne azt mondani, hogy június 9-től a fiúknak az olimpiai rajtáig, ami július 27-e, még van majdnem 50 nap, na de pihenni is kell. Szóval általában az edzők, különösen a régi, hagyományos kelet-európai vagy közép-kelet-európai típusú edzők ezt a faktort nem szokták bele kalkulálni, de ez most van mindenhol a tudomány része. Tehát úgy nem lehet neki menni az egyik szezonból a másiknak, hogy mondjuk egy szerda délután veszel egy nagy levegőt, nincs edzés, aztán csütörtökre folytatod újra. Úgyhogy hát a Veszprémnek ugyan egy magyar válogatott játékosa van, Ligetvári Patrik, de hát ő nyilván, hogyha a Veszprém Final Four-t játszik, akkor ő még 9-én pályán lesz. A szegedi játékosok azok május végéig a magyar bajnoki döntőben pályán lesznek, de hát ettől még június második felében mindenképpen el kell kezdeni a felkészülést az olimpiára, és hát igen, mivel menetből jönnek a játékosok, mivel ismerik egymást, mivel azért a januári EB, meg most ez a márciusi olimpiai selejtezés nagyon összerántotta őket, nem a nulláról kell elkezdeniük, tehát az a veszély nem fog fenyegetni minket, hogy felkészületlenül álljunk oda Egyiptom ellen. A szövetség kapitánynak inkább egy másik nehézséggel kell szembenéznie, ez a nő és a férfi kapitányra is igaz, hogy a Nemzetközi Szövetség és a NOB előírása szerint július 8-án éjfélig le kell adni a végleges kereteket. Tehát ez úgy néz ki, hogy gyakorlatilag hiába kezdődik 25-én a lányok és 27-én a fiúk tornája, előtte már több mint két héttel ki kell jelölni a keretet, ami azért nem egyszerű.
Szűkösebb kerettel lehet gazdálkodni, mint a VB-ken, LB-ken az olimpiára?
Az olimpián úgy néz ki a keret, hogy 14 plusz 3, azaz 17 játékos nevezhető, ebből a 17 játékosból 14 lakhat bent a faluban, mert hát a falunak a népességét úgy mondjam, mindig limitálják, 3 játékos pedig kint a városban. Eredetileg 14-en nevezhetők az első mérkőzésre, és aztán abból a 3 játékosból, akit még a 17-es keretbe beneveztünk, meccsről meccsre be lehet cserélni valakit. de hogyha valakit lecseréltek, ő nem cserélhető vissza. Tehát a tekintetben is nagyon észnél kell lenni. Úgyhogy igen, ez a keret egyértelműen szűkösebb. De az olimpiákat mindig ez jellemezte, és a kézilabdásainkat azzal szoktam vigasztalni, hogy amikor Montrealban a férfi vízipórósaink olimpiai bajnoki címet nyertek, ott ugye ugyancsak egyszerre 7 játékos van a vízben, akkor ezt mindössze 11-es kerettel kellett megoldaniuk. Hát ehhez képest ez a 14+3 azért elviselhető.
Egyébként a keretösszeállítás kapcsán egy konkrét játékosról hadd kérdezek, milyen információk van arról, hogy ugye a németországi kontinens tornán megsérült Máté Dominik ismételten, és megint műtéti beavatkozáson esett át. Neki van esélye felépülni az olimpiáig?
Azt nyilván nem akarok se az orvosok, se a szövetségkapitányok helyett kategorikus és pláne hivatalos véleményt mondani, meggyőződésem szerint nincs.
Valószínűleg akkor ő majd az őszi szezonra fogja tudni remélhetőleg úgy egészségügyileg rendbe hozni magát, hogy ismételten a jobbát lövő posztján ugye felépítheti magát a KLC-ben már, de akkor kicsit beszéljünk a nőkről is szerintem, mert hogy ott is megtörtént a csoportsorsolás, ugye kicsit más a helyzet. Golovin Vladimir szövetségi kapitány nyilatkozta, hogy a kívánság listáján szerepelt 3 együttes, őket meg is kaptuk, Hollandiát, Spanyolországot és Brazíliát. Hát a nőknél reálisabb így papíron, mert minden majd a pályán dől el, de hogy a nőknél reálisabb az, hogy akár itt a csoportban a 3. hely is meg lehet, vagy akár még a 2. helyig is lehet tekintgetni, hogy látja az esélyeket a csoportban.
Igen, így látom. A szövetségkapitány teljesen megértettem, amikor az 5. kalap kapcsán azt kívánta, hogy ne a dánok jöjjenek hozzánk, hanem a brazilok, mert a két csapat között azért azt hiszem én is, hogy nagyságrendi különbség van. De én azt se tartom nagy bajnak, hogy a 6. kalapból Angolát kaptuk, meg nem Koreát. Korea ugyan gyengébb, mint a pár évtizeddel ezelőtti válogatottja, amely 1988-ban és 92-ben is olimpiai bajnok, és egyszerűen olyan tempót diktált, hogy azt nem lehetett követni. De hogyha a koreák most is elkezdenek rohanni, most sem egyszerű ellen. Tehát én annak örülök, hogy Angola és Brazília mi csoportunkban van. Szerintem a spanyolokat mi meg tudjuk verni, és ugyanezt mondanám a hollandokra, és sőt, ha úgy játszunk, mint a svédek ellen játszottuk, és van egy kiugró kapus teljesítményünk, ami egyébként lehet 100 statisztikát felvonultatni kézilabdában, de a végén én mindig eljutok oda, hogy ha két közel egyenlő erő küzdelmében szignifikánsan erősebb kapus teljesítmény van valahol, az a csapat megnyeri a meccset. És nekünk van 3 jó kapusunk. Tehát igen, miért ne kalkulálhatnánk úgy, hogy a csoportunkban 2. leszünk, sőt bevallom, hogy tegnap volt egy beszélgetésünk már, teljesen nyilván ilyen hipotetikus esélylatolgatás, és azt mondtuk, hogy mi nagyon jól el tudnánk képzelni, hogy a negyed döntőbe Dél-Koreába akadjunk vele, és ennek leginkább az lehetne a módja, hogy mi a csoportunkban 2. vagyunk, ők meg 3.
Egyébként áll az a tétel, hogy nehezebb kijutni az olimpiára, mint ott jó eredményt elérni, mert gyakorlatilag tényleg a csoportban, hogyha valaki megszerzi a 4. helyet, akkor egy kiki mérkőzésen, akár ha nem is az esélyes, tovább juthat, és akkor már rögtön éremért játszhat, szóval itt viszonylag kevés mérkőzés van, viszonylag kevésszer kell olyan nagyon-nagyon kihegyezni a csúcsformát, vagy olyan nagyon-nagyon elkapni a fonalat, hogy az aztán látványos eredményt hozzon. Szóval itt tényleg az van, hogy kijutni lehet, hogy nehezebb volt, mint ott majd egy jó eredményt elérni?
A számok ezt mutatják. Hát elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy a fiúk a 3. évezetben 2-szer jutottak az olimpiára, de akkor mind a 2-szer elődöntőbe mentek, és 4. lettek. De a lányok eddigi 7 olimpiai szereplése is azt mutatja, hogy ha már ott vagyunk, akkor mindig előkelőbb helyen végzünk, mint ahogy azt általában VB-n vagy EB-n megszoktuk, hiszen van egy ezüstérmünk, 2 bronzunk, 2 negyedik és egy 5. helyezésünk, és a legutóbbi tokiói 7. helye tekintetben a leggyengébb, de hát azért hogy örülnék most egy VB-n a 7. helynek. Aztán más volt ez még a 80-as évek, 70-es, 80-as évek fordulóan, akkor mondhatjuk, hogy különösen a nőknél azért a kézilabda egy szocialista hitbizomány volt, tehát akkor nem volt nehéz kijutni az olimpiára, sőt, igazából 5 országban játszották nagyon komolyan professzionális szinten a kézilabdát. Aztán ez gyökeresen megváltozott. Atlantában talán még nem, annyira nyilvánvalóan, de Sydneyre mindenképpen, és azóta én teljesen igaznak tartom ezt a tételt, hogy ebben a sportágban nehezebb kijutni az olimpiára, mint az olimpián valóban bekerülni a legjobb 8-ba, és aztán ott a negyed döntő, ez a vízipórosokra igaz elsősorban, de talán kézilabdára is, hogy az egy nagyon-nagyon keskeny palló a negyed döntő, de aki azon végigmegy, az már a siker kapujába jutott.
Kicsit a játékosokról, játékos menedzsmentről beszélve, ön kifejezetten iránymutatónak vagy jó jelnek tekinti azt, hogy most azért azt olvashatjuk folyamatosan, hogy újabb és újabb játékosaink mennek külföldre játszani, Vámos Petra vagy Imre Bence, ugye Palasics Kristóf is kint van, őt várja vissza majd a Veszprém, hogyha Spanyolországból kinövi magát a jelenlegi csapatából, szóval ez egy olyan tendencia, amit a Kézilabda Szövetség is támogat? Mert ugye az sokszor polémia, hogy kevés magyar játékos van az él top magyar csapatokban, akár a Veszprémben csak Ligetvári Patrik, de hát akkor meg menni kell külföldre, hogy ott lehessen játszani magas szinten.
Egyértelműen hasznos a külföld akkor, hogyha nem lárpúrlár törekszik valamiért valahova egy játékos, hanem szakmai alapú döntés születik. Nem csak azért hasznos, mert megismer egy egészen más kézilabda kultúrát, meg egy kultúrát, hanem a játékosnak a személyiség fejlődését, a karakterét is befolyás is. Ez nagyon fontos, mert persze a kézilabda csapatjáték, és a meccseket a csapatok játsszák végig, de az utolsó pillanatokban, a döntő szituációkban egyéniségek, karakterek döntenek, és hogyha ezek olyan játékosok, akiknek a saját lábukra kellett állniuk mondjuk egy idegen kézilabda kultúrában, akkor nagyobb esély van arra, hogy a döntő szituációban helyes döntéseket hoznak. A másik része pedig az, hogy azért az egészséges, hogyha minden piaci alapon működik. És hogyha állítok két tényt, az egyik az, hogy Norvégia a világ egyik leggazdagabb országa, másik az, hogy Norvégia kézilabdáig vezető hatalma, akkor ebből a két tényből annak kellene következnie, hogy a magyar játékosok kezüket, lábukat törve törekszenek arra, hogy Norvégiába játszassanak. És gyakran ennek az ellentétét tapasztaljuk. A norvég játékosok érkeznek hozzánk, ahol itt aztán majd is edzőtáborozik a norvég női válogatott Magyarországon, ahol mi szépen felépítjük őket magunk ellen. Tehát e tekintetben egyáltalán nem baj, hogyha a magyar játékosok is a vándorbotot a kezükbe veszik.
Igen, hogyha nem csak ők profitálnak belőlünk, hanem fordítva is.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott nekünk. A Sportérték első részének vendége Ballai Attila volt, a Magyar Kézilabda Szövetség kommunikációs igazgatója. További szép napot, viszont hallásra.
Köszönöm, minden jót, viszont hallásra.